Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leópápa nagypénteken este a Flavius Amfiteátrumban maga vezette azt a szertartást és vitte a keresztet annak minden állomásán, amely az Úr Jézusnak a Golgotára vezető útját idézi fel. A meditációkat Francesco Paton ferences atya, volt szentföldi kusztas írta. Paton atya, aki 2016 és 25 között a Szentföld őrzője volt, kapta a felkérést a Szentatyától, hogy megírja a Jézus Golgotára vezető útjáról szóló ezévi elmélkedéseket. Francesco Paton atya hosszú szentföldi szolgálata során több alkalommal is a közel-keleti emberek fájdalmának szószólójává vált. Az utóbbi két év keresztúti elmélkedéseit Ferenc pápa maga írta, aki súlyos betegsége miatt egyébként is saját keresztútját járta. Múlt év elején a több hónapos kórházi kezelése után tért vissza a Vatikánba a Gemelli klinikáról, hogy részt vegyen a nagyheti pápai szertartásokon, de gyengesége miatt a nagypéntekei Via Crucis liturgikus vezetését április 18-án Róma helynökére Baldo Reina bíborosra bízta. A Kálvária után megújult a kápolna is Nógrád szakálon, a fejlesztést Soltész Miklós államtitkár adta át. A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az ünnepségen azt mondta, amikor kereszténységünk, hitünk legnehezebben érthető hetét éljük meg, még inkább öröm, hogy a keresztutat úgy tehetjük meg, hogy amit tavaly megígértünk, megfogadtunk és elhatároztunk, most megvalósult, megszépült a kápolna. Felidézte a Jézust érthetetlenül kigúnyuló tömeget, az emberi ésszel fel nem fogható szenvedést, a másik oldalon viszont a feltámadás reményét és magát a feltámadást. Soltész Miklós úgy fogalmazott, az egész életünk ilyen, szenvedés és öröm, az a kérdés, hogy ezeket hogyan dolgozzuk fel. Üzenetnek nevezte, hogy sokan vannak együtt az eseményen, és azt mondta, tavaly is jó volt itt együtt imádkozni. A szlovák határhoz közeli faluban a kormány támogatásával legutóbb 25 millió forintból újultak meg a Kálvária stációi, a fejlesztést 2023. októberében adták át. A helyiek az akkori keresztút járáson kértek segítséget a kápolna megújításához, ez a fejlesztés készült el újabb 25 millió forintból. Az utolsó napon még csak nem 3700-an jelentkeztek a külképviseleti névjegyzékbe, derült ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból. Ez azt jelenti, hogy minden eddiginél többen 90 ezer magyarországi lakcímmel rendelkező állampolgár szavazhat a külképviseleteken április 12-én. A külképviseleteken szavazóknak csütörtökön 16 óráig kellett felvetetniük magukat a külképviseleti névjegyzékbe. A pénteki adatok szerint a választási irodák csak nem 3700, az utolsó napon benyújtott kérelmet rögzítettek, így most 90.978-an szerepelnek a külképviseleti névjegyzékben. Négy éve az országgyűlési választáson 65.480 embert vettek fel ebbe a névjegyzékbe. Gőzerűvel zajlanak a munkálatok, így a paksi atomerőmű bővítése minden nehézség ellenére határidőre el fog készülni, közölte Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a helyszínen. A minisztérium közlése szerint az államtitkár arról számolt be, hogy Magyarország második atomerőművének a munkálatai gőzerűvel zajlanak. Ahogy ígértük, ez az erőmű határidőre el fog készülni, mindazon nehézségek ellenére, amelyek hátráltatták a munkálatokat az utóbbi több mint 10 évben, mondta. Magyar Levente arra is rámutatott, hogy az oroszok mellett amerikai, német, francia és egy tucat más nyugati ország cégei is részt vesznek az építkezésben és különböző technológiai beszállítási folyamatokban. Sport. Egymás után másodszor Kós Hubert lett az évegyetemi úszója az Egyesült Államokban. A hazai szövetség közösségi oldala a sikerről beszámolva emlékeztet rá, hogy ezt az elismerést 1970-től 50 éven keresztül kizárólag amerikaiak nyerték el, akik aztán a sportág legendáivá váltak, Matt Biondi-tól kezdve Anthony Erwinen és Ryan Lochte-n át Caleb Dresselig. Ezután Bob Bowman vezetőedző az Arizonával, majd a Texasszal indult hódító útjára, és éveken át az ő versenyzője, a francia Léon Marchand kapta meg a legjobbnak járó díjat attól a szervezettől, amelyet az egyetemi edzők alkotnak. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem várható. Az északnyugati, nyugati szél több felé megérénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 20 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Napköszöntő. Reggeli magazin. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Nagy szombat reggelien szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Kriston Tamás, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya és igazgató főszerkesztőnk Bercesi András nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Bob Marley-tól származik, és így hangzik, fogalmat sincs róla, milyen erős vagy, egészen addig, amíg nincs más választásod, mint hogy erős légy. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a délelőtt folyamán. Hamarosan Ficek László, az Egri Jézus Szíve plébánia plébánosa, általános helynök, az Egri Székesegyházban tartott háromnapos lelki gyakorlatának harmadik részét sugározzuk, majd Barsi Balázs atya nagyszombati elmélkedését Bercesi András olvassa fel. 9-től hírek, majd segíthetünk című adásunkat sugározzuk. Április 2-a az autizmus világnapja volt. A mai műsorunkból kiderül, hogy hazánkban átlagban minden századik gyermek autizmus diagnózist kap. Szó lesz a többségi társadalom hozzáállásáról, a szülők segítéséről, a szolgáltatásokról, húsvéti programokról és terápiás állatokról is. Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány vezetője beszél a fogyaték élők eseti agresszivitásáról és az erre adott teljes reakciókról, illetve az integrált oktatásban rejlő lehetőségekről is. Kilátó című regionális műsorunkban szó lesz a rakacai húsvéti népszokásokról, a második Kárpát-medencei vőfély találkozóról és a mezőkövesdi tojásfestésről is. Napról napra című regionális műsorunkban a böjti időszakban fogyasztható ételek receptjeiről készített összeállítást a műsorszerkesztője Farkas Erzsébet. 10 órától hírek, majd itt élünk című műsorunkban Mezőkövesden egy kiállításról szólunk, majd meglátogatjuk a Hortobágyi Pusztai Állatparkot és a Kesznyéteni Szamárhát pusztát. 11 órától híreket mondunk, majd a Sír csöndje című irodalmi összeállításunkkal jelentkezünk. 11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a Napverse hangzik el. Albert Zsuzsa Feltámadás előtt című költeményét Blaskó Balázs mondja majd el. Ezt az órát a napi mája zárja, délben együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az úrangyala imádságot. Ezután a napközi ima órát sugározzuk, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartalmas időtöltést kívánok minden munkatársam nevében!
Készülődöm, Uram! Elmélkedés. Harmadik rész.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban Ficek László, az Egri Jézus Szíve plébánia plébánosa, általános helynök, Egri Székesegyházban tartott háromnapos lelki gyakorlatának harmadik részét sugározzuk.
Kedves testvéreim! Lelki gyakorlatunk harmadik estéjét egy példázattal kezdeném. Ahhoz, hogy egy zenekar eredményesen adjon elő egy szimfóniát, feltétlenül szükséges, hogy a különböző zenészek felismerjék, hogy nem a saját dalaikat akarják előadni, vagy kell előadniok, hanem egy zeneszerzőnek az egyetlen darabját. És ehhez szükséges, hogy megkapják és olvasni tudják a partitúrákat, és kövessék a karmester irányítását. Hogyha ez nem így történik, akkor nagy káosz lesz az előadásból. Hogyha pedig néhányan eltérnek a zeneszerző és a karmester irányításától, akkor kitessékelik őket már a próbákon a zenekarból. Minek mondtam el ezt az egyszerű példázatot? Hát azért, mert ennek a világ mindenségnek van egy zeneszerzője, és egy partitúrát kaptunk tőle. Ez a zeneszerző és a karmester nem más, mint a mindenható Isten, aki a világ harmóniáját, összhangját megteremtette, és nekünk akarja adni. Életünk boldogsága akkor valósul meg, hogyha az Úristenhez igazítjuk az életünket. Hogyha elvétjük Isten tervét, és nem figyelünk Jézus Krisztus kegyelmére, nem figyelünk Jézus Krisztus örömhírére, tanítására, akkor bizony a harmónia szerte foszlik, és az öröm és a boldogság is messze kerül az életünkből. Ugyanakkor azt is tapasztaljuk, hogy ennek a világnak szerves része és letagadhatatlan valósága az áteredő bűn. Minden ember hordozza az áteredő bűn terhét, és ezért megéljük számtalanszor, hogy könnyebb rossznak lenni, mint jónak. Számolnunk kell a gonosz lélek kísértéseivel, és számolnunk kell azzal a világgal, amely körülvesz bennünket, amely a rosszat mindig hangosabban hirdeti, mint a jót. Állítólag megtörtént, egy újságíró kérdezte egykoron a Riport alanyát, hogy milyen kellemetlenségei voltak az elmúlt időben. Nem a jó hírt akarta közölni, nem a jó hírre volt kíváncsi. És valljuk meg őszintén, mi is, amikor megkérdeznek bennünket, hogy mi történt velünk, bizony sokszor panaszkodunk, és úgy érezzük, hogy nem illik elmondani mindazt az örömet és jót, amit megéltünk és megtapasztaltunk. Pedig a megosztott öröm az a közös boldogságnak az alapja lehetne. És hát így része Isten szándékait elfedve, része ennek a világnak az emberi bűn, a rossz, amely pusztító jelenlétével ott van a társadalom minden szegletében. És az ártatlannak tűnő hazugságoktól kezdve az életet pusztító gyilkosságokig tönkreteszik ennek a világnak a boldogságát, és tönkreteszik az ember üdvösségre törekvését. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a Jóisten tudta ezt. Ő mindent tud. De még ennél is nagyobb szerencsénk, hogy ő jobban szeret bennünket mindenkinél. Isten nem csupán mindent tudó, hanem Jézus Krisztusban kinyilatkoztatta önmagát, hogy embereket, minden embert kivétel nélkül, szeretettel és gondviseléssel kísérő Isten. És a gondviselés rendjébe a mindenható Isten számításba vette az ember esendő voltát, bűneink nyomorúságát, és elküldte egyszülött fiát, hogy megváltunk legyen, és a megtérés lehetőségét megadja számunkra. És igazából ez a megváltás. A világban jelenlévő örömteli valóság, amely az igazi húsvéti örömöt adja meg számunkra. Mit jelent a megváltás? Talán úgy lenne az evangélium szavával erre könnyű felelni erre a kérdésre, hogy Istennél többet ér egy megtérő bűnös, mint 99 ártatlan. Első hallásra érthetetlennek tűnik ez az örömhír, ez az üzenete az evangéliumnak. De hogyha belegondolok abba, hogy én nem a 99 ártatlan közé tartozok, hanem a megtérő bűnös vagyok, akit szívesen visszafogadnak, akkor innentől kezdve már nagyon is érthető a Szentírásnak ez a mondata. Hogyan váltotta valóra Jézus Krisztus a megváltást? Szent Pál apostol írja, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig, hogy engedelmességével ellensúlyozza a mi engedetlenségeinket. És Jézus Krisztus szent keresztje a mi reménységünknek az örök jele és üdvösségünk forrása lett. Még az első elmélkedés során elhangzott, hogy Isten arcát keresi minden ember. Így vagyunk teremtve, arcodat keressük, Urunk. És mi keresztények a kereszten függő Krisztus arcot keressük. És nem csupán a szenvedést látjuk ezen az arcon, hanem Isten Jézus Krisztus kereszthalálában kimondott végtelen szeretetét irányunkba. És amikor a keresztút 8. állomásához érünk, akkor mindig imádkozzuk, hogy Jézus Krisztusnak a szavát, ahogy a síró asszonyokhoz fordul, nem miattam sírjatok, hanem a bűneiteket sirassátok. Ez a legfontosabb. Meg kell próbálnunk mindig, minden körülmény között javítani saját magunkat, rosszaságainkat, bűneinket kijavítani, és Jézus Krisztusra emelni tekintetünket. Minden egyes lelki gyakorlatban el kell, hogy hangozzon egy felhívás. És ez a felhívás nem más, mint saját életünknek a megjavítása. A keresztény megtérés. Ahogy az evangéliumban találjuk a példákat, Ott találjuk a tékozló fiút, akit nyitott kapukkal vár az atyai ház. Ott találjuk az elveszett bárányt, akiért a jó pásztor elindul, hogy megtalálja, megkeresi. Ott találjuk az elgurult pénzét az asszonynak, aki kitakarítja az egész lakást, hogy azt a drachmát megkeresse és megtalálja. A mennyei atya fiát azért küldte, hogy megmentse, ami veszendőnek indult. Jézus Krisztus nem azért jött, hogy eltörölje a szenvedést, nem azért, hogy megmagyarázza a szenvedést, hanem hogy segítsen elviselni. Paul Claudel mondja ezt a mondatot. Kedves testvérek, azonban van egy nagyon fontos, és talán manapság veszendőbe menő tulajdonsága az embernek, hogy amikor elkövetek valami rosszat vagy bűnt, akkor arra bűnbánattal kell visszatekintenem. És amíg elismerjük bűneinket, addig van remény, hogy azt ki lehet javítani. Fölismerni, megbánni, megvallani és jóvá tenni. Ez a keresztény életprogram. A probléma akkor történik, hogyha igazolni akarjuk a rosszat, amit elkövettünk. Ha igazolni akarjuk, mert megszoktuk, hogy az embernek meg kell magyaráznia, hogyha valamit rosszul tett. Nem beismerni és bocsánatot kérni, hanem megmagyarázni, hogy más az én helyembe talán még sokkal rosszabb dolgokat művelt volna. Mi igazolni akarjuk a vétkeinket. És ez a tragédiája az embernek. Ugyanis ebben a világban meg nem történtét tenni dolgokat nem lehet. Egyedül Isten mindenhatósága és a mindenható Isten irgalma hozhatja helyre emberi nyomorúságainkat. Nem az a baj, hogyha valaki bűnt követ el, hanem az, hogyha valaki nem tart bűnbánatot emiatt. Gondoljunk a Jobblator történetére. A kereszten függő Jézus megígéri a Jobblatornak az üdvösséget életének az utolsó pillanatában. És milyen nagyszerű a mi Urunk kegyelme, hogy megváltásunk pillanatában, szenvedésének tetőpontján is, halála előtti pillanatokban is, gondja van arra, hogy megmentsen valakit. Jézus Krisztus így tekint rám is. Rám is gondja van, mert meg akar bennünket, személyesen mindannyiunkat menteni. Nagyon fontos tudomásul venni a hibáinkat. Ami rossz, az rossz, akkor is, hogyha azt én követem el. Akadnak emberek, akik meg vannak győződve a saját életük hibátlanságáról. Meg vagyok elégedve magammal. Nagyon furcsa állapotok ezek, amikor ezt megéljük, és nem az a keresztény magatartás van bennünk, lelkünkben, szívünkben, hogy szeretnék többet, szeretnék jobbat, szeretnék szebb életet élni, és környezetemet is azzá tenni. A bűnbánat szelleme mindig alakít bennünket. Visszatérjünk a keresztségben kapott üdvösséget érő ártatlan lelkünkre, tiszta lelkünkhöz. Kedves testvérek, a mai este is befejezésként a szűzanyára tekintünk. A Fatima és a Lurdi jelenések ott vannak előttünk. Lourdesban 18-szor megjelent a szűzanya Bernadettnek, mint szeplőtelen fogantatás mutatkozott be számára. Fatimában 1917. májusa és októbere között reménycsillagként szólt hozzánk, és a béke és a rózsafűzér királynőjeként mutatkozott be. A béke és a rózsafűzér királynője. A békesség azt jelenti, hogy szeretettel vagyok embertársaim felé. Nem akarom bántani őket. És ehhez kell, hogy imádságos lélekkel tudjam az életemet alakítani. A bűnbánat menti meg a világot a sok földi bajtól. Bűnbánó, engesztelő emberekre van szükség, hogy az üdvösségünket szolgálni tudják. Mi mindenkinél megérjük azt, hogy szüksége van Jézus Krisztus kegyelmére, és megéljük azt az örömet és derűt, és nagybőjtnek Jézus szenvedéséből áradó öröm az igazi üzenete, mert Isten szeret bennünket, és gondunkat viseli. Nem engedi el kezünket, hanem visszavár és visszafogad. Ebből állt a lelki gyakorlatos három este, amelynek ma a végére érünk. Emlékezetünkbe idéztük, hogy Isten világában csak Istenhez igazodva lehetünk boldogok, mert övé a világ, és ő teremtette a világ mindenséget, benne minket, és adott törvényt ennek a világnak. A mindenható Istenhez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása által tudjuk életünket igazítani. Mivel pedig gyarló és bűnös emberek vagyunk, csak a Jóisten megbocsátó irgalmából lehetünk Isten közelében. És lehetünk a 99 ártatlannál értékesebb vándorai, építői a földnek, és majdan lakói Isten örök országának. Amen.
Kedves hallgatóink, Ficek László, az Egri Jézus Szíve plébánia plébánosa általános helynök Egri Székesegyházban tartott háromnapos lelki gyakorlatának harmadik részét sugároztuk.
Nagy szombat, a remény napja.
Kedves hallgatóink, Barsi Balázs atya nagyszombati elmélkedését Bercesi András olvassa fel.
Húsvét vigíliája. Részlet Barsi Balázs és Dobszai László, Íme most fölmegyünk Jeruzsálembe című könyvéből. Az Úrnak szentelt éjszaka. Az ősi hagyományok szerint ezt az éjszakát az Úrnak kell szentelni. Az evangélium intő szava szerint a kezükben égő gyertyát tartó hívek hasonlóká lesznek azokhoz a szolgálókhoz, akik virasztva várnak Uruk érkezésére, hogy amikor megjön, ébren találja és terített asztalához ültesse őket. Olvassuk a liturgikus előírásokban a Szent Háromnap csúcspontját jelentő húsvét éjszakai virasztásról, amely minden vigíliának anyja. Semmiféle úgynevezett lelkipásztori szempont nem indokolhatja, hogy ezt a szent virasztást délutáni vagy kora esti időpontban tartsák, amikor a nap még jócskán fenn van az égen. Ebben az esetben nem is lehet virasztásról beszélni. Nem pusztán azért, mert például a húsvéti gyertya lángja mit sem mond a verőfényes napsütésben, hanem elsősorban azért, mert a liturgiának is megvan a maga sajátos természete, amelyen nem lehet erőszakot tenni anélkül, hogy hitünk kárt ne szenvedne. Az Úr Jézusra való virasztó várakozás nem mellékes, jelentéktelen mozzanata az evangéliumoknak, különösen a Lukács evangéliumnak, hanem a keresztény hívő alapvető magatartása. Ha az egyház soha nem virasztana, nem lehetne Krisztus egyháza. A vírasztásra való felszólítást pedig nem szabad csak átvitt értelemben felfogni. Ezért az egyház liturgiája által gondoskodik arról, hogy egy évben legalább egyszer testileg is eleget tegyen a keresztény az Úr felhívásának. Érdekes, csak a húsvéti vigília esetében okoz gondot a késői időpont, míg karácsonykor a hívek és a máskor templomba sem járók nagy tömegei tudnak részt venni az éjféli szentmisén. De még ha sokan nem tudnának is eljönni, ez sem ok arra, hogy emiatt ünneplésünk körülményei éles ellentétbe kerüljenek az ünnepelt misztérium teológiai tartalmával. Ez a mostani vérasztás az ószövetségi húsvétot is ünnepli, melynek éjszakáján a zsidók megemlékeztek az Úr átvonulásáról. Ám nem csupán a liturgiának, a hitnek is lényeges eleme ez az Úrnak szentelt éjszaka. Az apostolok cselekedeteiben látjuk, amint az egyház viraszt Péterért. Az ősegyház katakomba istentiszteleteiről is vannak adataink. Hajnal előtt Krisztusnak, mint Istennek énekeket énekelnek, írja ifjabb Plinius a császárnak. A nép egészséges hit ösztönével mindmáig megőrizte ezt a lelkiséget, viraszt nagy csütörtökön az oltári szentség előtt, nagypénteken a szent sírnál, viraszt a búcsújáró helyeken, viraszt a halott mellett. Csöndes és figyelmes várakozás ez, amely azért szükséges, mert az igazi javakat nem lehet megszerezni vagy kiérdemelni, csak kegyelemként elfogadni. Ebben ismét csak a Szent Szűz a példakép. Ő kész volt feladni minden előzetes fogalmát Istenről, kivéve azt az egyet, ami a legfontosabb, hogy ő az ígéretek Istene, hogy ő a szeretet. Neki nem voltak olyan elképzelései, amelyek bezárták, megbénították, emberi, kicsinyes elvárásaiba börtönözték volna a mindenható Istent, s így alkalmassá vált arra, hogy együttműködjön vele az ő minden emberi képzeletet felülmúló művének végrehajtásában. Ezért mondja Jézus, hogy ha a szolga egész nap dolgozott és mindent megtett, nem tett semmi rendkívülit, csak azt, ami a kötelessége, s amikor hazajön az Ura, azt mondja neki, szolgálj ki. De ha éjfél után vagy még később jön az Úr és észreveszi, hogy hűséges szolgája ébren várja őt, egyszerre kiesik a szerepéből. Felövezi magát és maga szolgál neki. A vérasztás tehát a hűség és álhatatosság kifejezése az élő Isten iránt, s ezért alapvető evangéliumi magatartás. Lényege, hogy éjfél után is várjuk az Urat. Ha éjfélig kitartunk, az még csak azt jelenti, hogy sokáig fenn voltunk. Éjfél körül azután a test kezd elfáradni, figyelmünk ellankad, s az álmosság már-már erőt vesz rajtunk. Az egész emberi életben benne van ez a kritikus pont, amikor megkérdőjeleződik az egésznek az értelme, amit eddig csináltunk. Ezen a ponton át kell esni. Lelkesedni egy lelki gyakorlat alatt, aztán egy-két évig vallásosnak lenni, ez evilági esemény, ennek semmi köze egy igazi, Isten-emberi drámához. De ha konokul ragaszkodunk Istenhez, ha akkor is kitartunk mellette, mikor már kezdünk belefáradni szolgálatába, rálépünk a szentség útjára. Erre nem is vagyunk képesek másképp, csak a Szentlélek erejében. A vérasztás és várakozás szellemileg is alaposan igénybe veszi az embert. A vérasztás lényege a figyelem. Ha a figyelmet kispóroljuk a szellemi munkából, akkor nem dolgozunk. Ha a figyelmet kiveszük a szeretetből, az többé nem szeretet, ha pedig az imából, az többé nem ima. A szív melege nem pótolhatja a figyelmet, amely egyedül képes arra, hogy felfogja Isten kegyelmét, és fenntartsa emberi kapcsolatainkat. A húsvéti vigília négy részből áll, lucernáriumból, igeliturgiából, a keresztvízszentelés és a keresztelés szertartásából és az eukarisztia ünnepléséből. A templomon kívül a tűzoltár körül gyülekeznek a hívek, majd ide vonul a papság és az asszisztencia. A sekrestyében a következőképpen áll fel a menet. Elől megy a ceremonárius, mögötte a minisztránsok, a turiferek, két akolitus. Egyikük tálcán viszi az öt aranytömjén szemet, másikuk viszi a szentelőt. Ezután következik a papság, a diakónus albában, kezében háromágú gyertyatartó, a librifer a nagy könyvvel, végül pedig a főcelebráns, vörös pluviáléban, melyet a keresztelési szertartás után fehér vagy aranyszínű miseruhára cserél. Az énekvezető és a kórus alkalmas helyen a tűzoltár mellett áll. Gondoskodni kell megfelelő számú gyertyáról, hogy minden jelenlévő hívőnek jusson. A lucernárium. Én vagyok a világ világossága, mondja a mi úrunk. A fény magát a feltámadott Krisztust jelenti. A világosságot ünnepeljük, aki bevilágítja a bűnös világ sötétségét. A szertartás a templomon kívül a tűzoltárnál kezdődik. A tűzoltárt a szabadban állítják fel, ezzel is jelezve, hogy Urunk megváltó áldozata és dicsőséges feltámadása nem szakrális helyen történt, hanem a profán térben, amely éppen ő miatta válik szentté. Az egyház liturgiája most természet fölötti merészséggel arra vállalkozik, hogy ábrázolja az ábrázolhatatlant, a feltámadás pillanatát. A feltámadás az éjszaka csöndjében történt, nem volt más tanúja, csak az Isten. Mégis a liturgia szemléletessé kívánja tenni ezt a pillanatot a láng fellobbanásával a parázsból. Először azonban az egyház megszenteli a tüzet, mert tudja, hogy a tűz önmagában, akár csak a többi őselem, ambivalens. Ártani, pusztítani épp úgy képes, mint életet adni. Hésziodosz tanítása szerint tűzből keletkezett a világ, a Biblia pedig azt tanítja, hogy tűzben van az Isten. Ugyanakkor a kárhozottak is tűzben gyötrődnek. Amikor tehát az egyház szolgája megáldja az új tüzet, az áldással a teremtés isteni művét teszi egyértelműen jóvá számunkra, akiknek a világhoz fűződő viszonya a bűn miatt megromlott. A pogány világ szakrális hagyatékában is szerepel a tűz tisztelete, különösen az új tűzé tavasz felé. A germánok például tüzeket gyújtottak isteneik tiszteletére, hogy elégessék a tél és a sötétség démonjait, és földjeikre megtermékenyítő erőt hozzanak. Az egyház ennek az ősi szokásnak adott új krisztológiai értelmet a nagyszombati tűzszenteléssel. A kovakő, melyből tüzet csiholnak, a kősziklát, Krisztust jelenti, a tűz pedig a szent lelket. János evangéliumában a Szentlélek egyszer tűz, máskor víz, örök életre szökellő vízforrás, kenet. Maga a lucernárium azonban nem egyszerűen a pogány szokás ellenhatásaként keletkezett, hanem a keresztény hit belső természetéből fakadt és alakult ki. Valószínűleg belejátszik a szombati fénygyújtás zsidó szokása, és az a hagyomány, amely szerint az ős keresztények már összekapcsolták a feltámadt Krisztushoz intézett imádságot az esti lámpagyújtással. Végül, de nem utolsó sorban, az egyszerű fizikai szükséglet is, hiszen ahhoz, hogy a kezdődő virrasztáshoz világosságot nyerjenek, meg kell gyújtani a tüzet. Kivonuláskor a kórus Prudentius ősi himnuszát énekli. Tündöklő fényeknek teremtője Isten. Az első verszakot az egész gyülekezet refrénként ismétli minden verszak után. Mielőtt a pap megáldaná az új tüzet, az esztergomi rítus szerint a következő könyörgés vezeti be az ünneplést. Mindenható Isten, a világ teremtője, világosságnak és mind a csillagoknak alkotója, kinek szóval kifejezhetetlen hatalma által vette minden fényesség kezdetét, téged idézünk le saját teremtményeidre, nyisd meg ajkunkat, hogy nevedet magasztaljuk, és dicsőségednek dicséretet mondjunk, hogy méltóképpen megülhessük ezt a szent szertartást, melyben a legszentebb éjszakának virrasztása által saját ajándékodból a húsvéti gyertyát felajánljuk neked. Éjszaka van. A sötétség nem csupán a bűnös, megváltatlan állapot képe, hanem még mélyebben a nem létezésé. Ezért az egyház most is, mikor Krisztusnak a lélek erejében való feltámasztását készül megünnepelni, Istenhez, mint teremtőhöz fordul. Nem csak a teremtés megvalósult művét ünnepli, hanem mindenek előtt a teremtői aktust magát, amely sokkal hatalmasabb és csodálatra méltóbb, mint ami eredményeképpen létrejött. A világ mindenségnek a csillagokkal is jelzett mérhetetlen tágassága, félelmetes rendje, millió és millió törvényszerűsége. Az áldás a teremtés erőterébe, eredeti ártatlanságába vonja a tüzet és a vizet, a tömjént és a húsvéti gyertyát és magukat a híveket is. Ádám bűne Krisztus halálában érte el teljességét, és árad ki az egész teremtett világra. Ezt jelezte a 6. órától a 9. óráig tartó sötétség a Golgotán. Jézus Krisztus átokká lett értünk, hogy megnyissa az áldás forrását. Ezen a szent éjszakán azután a liturgia elindítja az áldások özönét, amely az exultetben folyammá szélesedik, hogy végül a konszekrációba torkoljék. Mindeközben az egyház a legegyetemesebb és legmélyértelműbb nyelven szól hozzánk, az ősképek és szimbólumok nyelvén. Tűz és víz találkozik, amikor a pap belemeríti a húsvéti gyertyát a keresztkút vizébe. Szent olajokat használ a keresztség és bérmálás szentségének kiszolgáltatásakor, kenyeret és bort az eukarisztia bemutatásához. Az esztergomi rítus szerint így hangzik az áldás szövege. Isten, aki fiad, vagyis a szegletkő által adtad meg híveidnek a te fényességed tüzét, szenteld meg ezt az új tüzet, és engedd nekünk, hogy a húsvét ünneplése által a mennyei vágyak fellángoljanak bennünk, és így az el nem múló fényesség örök ünnepére tiszta elmével eljuthassunk, ugyanazon a mi úrunk Jézus Krisztus által. Ezzel az imádsággal indul most az egyháznak a feltámadt Krisztus titokzatos testének mennyei élete. Az első könyörgést Istenhez, az Atyához intézzük, megdicsőült fia által. De hol van itt a Szentlélek? Sajátos isteni természete szerint titokzatosan jelen van ő is, hiszen ő az igazi égi tűz, akit a feltámadt Jézus első ajándékul a hívőknek adott, hogy szívüket mennyei vágyakra lobbantsa. A tűz megáldása után új tűzfényével vonul be a gyülekezet a templomba, halad végig a sötét templomhajón, míg a fény a szentélybe nem ér. Menet közben háromszor megállnak, és a gyertyát vívő diakónus mindannyiszor egyre magasabb hangon énekli Krisztus világossága. Ez a bevonulás szimbolikusan jelzi a világból, a profánból, a szent hely, az Isten szentségi jelenléte felé tartó hatalmas utat. Nem kell bizonyítgatni, hogy sokkal fontosabb, mint az újabb keletű húsvéti körmenet, amely nem tartozik szorosan a szertartáshoz, és minden különösebb lelki kár nélkül el is maradhat. Sajnos mégis sokan csupán erre az egyetlen mozzanatra korlátozzák a feltámadás ünneplését, megfosztva magukat ennek a szent éjszakának végtelenül gazdag kegyelmeitől. Az esztergomi rítus szerint ez az ünnepi bevonulás nem a húsvéti gyertyával történt, azon egyszerű oknál fogva, hogy az hatalmas, oszlopszerű építmény volt, mely ott állt a szentély bejáratánál. Az új tűzről vett világosságot háromágú gyertyával hozta be a diakónus, szimbolikusan utalva arra, hogy Jézus feltámadása is szent háromságos esemény, és erről gyújtotta meg a húsvéti gyertyát az exultet éneklése közben. A lucernárium csúcspontja kétség kívül a húsvét örömének meghirdetése, az exultet eléneklése. Az exultet az egyház liturgiájának egyik legbecsesebb szövege. Mint tartalmát, mint dallamát tekintve kiemelkedő méltóságú tétel. Csak a Te Deum fogható hozzá. Egy liturgikus tartalom ünnepélyes és művészileg formált kifejezésének mintapéldája. Ilyen és hasonló szavakkal méltatja a tudományos irodalom, és nem különbözik ettől a liturgikus és lelki író véleménye sem. A gondolat mélysége, költői lendülete és a dallam gazdagsága a tekintetében semmiféle más liturgikus szöveg túl nem szárnyalja. Az exultet legismertebb neve Preconium Paschale, vagyis a húsvét meghirdetése. Tartalmilag ugyanis bejelenti és költői szavakkal kifejti a húsvét ünnep tartalmát. Másik elterjedt neve viszont funkciójára utal, Laus Cerei, a gyertya dicsérete, vagy még inkább Benedikto Cerei, a gyertya megáldása, Konszekráció Cerei, a gyertya felszentelése. Az exultet tehát úgy szerepelt a vigília szertartásában, mint hatalmas áldó imádság, amelynek keretében az éneklést bizonyos pontokon megszakítva a diakónus a hívek előtt szerelte fel a húsvéti gyertyát, elhelyezve rajta az öt aranyozott tömjénszemet, rákarcolva az évszámot, az alfát és az omegát, kifejezve ezzel, hogy Krisztusé az idő és az örökké valóság, majd megáldotta, megtömjénezte és meghintette szentelt vízzel, s kezdte osztani róla a fényt a gyülekezetnek. Mire az exultet éneklése véget ért, az egész templom gyertyafényben úszott. A liturgia szövegeit némi egyszerűsítéssel három csoportba oszthatjuk. Vannak, amelyek alapvető üdvtörténeti tényt állítanak szemünk elé a maga egyszerűségében, mint például az evangélium, amikor elmondja Krisztus feltámadását. Mások, elsősorban a liturgikus énekek, a Szentírás különféle szakaszainak alkalmazásával gazdagítják az ünneplés megértését, mint például a húsvéti introitus, mely a 138. Zsoltárt idézve így énekel: feltámadtam és újból veled vagyok, reám tetted a kezedet, csodálatos előttem a te tudásod. Ezeknek a szövegeknek művészi hatása éppen az alkalmazás finomságából, bizonyos fokú áttett, stilizált, rejtett beszédességéből adódik. A harmadik szövegtípust az egyház által fogalmazott szövegek jelentik, amelyek szintén értelmezik, részleteiben feltárják az ünnepelt titkot, bár művészi stílusban, de mégis elsősorban az értelemhez szólva. Mivel itt nem alkalmazott szövegről van szó, ezekben fejeződik ki legteljesebben és legvilágosabban az egyház liturgikus tudata, tehát az ember is ezekből tanulhatja meg legkönnyebben és legpontosabban az egyház gondolatait, sőt gondolkodásmódját. Ilyen szövegek elsősorban az orációk, könyörgések és a prefációk és még néhány hasonló stílusú klasszikus szöveg. Ezek közé kell sorolnunk első közt az exultetet. Az exultet műfaja tehát kiválóan alkalmas arra, hogy belőle megismerjük az egyház felfogását, pontosan kifejtett liturgikus tanítását, éppen a legfontosabb üdvtényről, a húsvéti misztériumról. A műfaj is a liturgikus évben elfoglalt hely is etétel fontosságára int, és ennek következményeit le kellene vonni a fordítás, a katekézis, az egyéni lelki életben való megbecsülés szempontjából egyaránt. Megfontolandó továbbá, hogy az exultet eredeti kettős funkciójának megfelelően nem kellene a húsvéti örömhirdetést és a gyertya felszentelését a fent leírt módon ismét összekapcsolni. Ez az ősi magyar hagyományt őrző megoldás nem nehezen kivitelezhető, ugyanakkor a mai gyakorlatnál sokkal látványosabb, drámaibb és kifejezőbb. Ha sem diakónus, sem pap nincs, aki az exultetet méltó módon megszólaltassa, az újabb egyházi rendelkezések értelmében lehetőség van arra is, hogy felszenteletlen énekes legyen a húsvéti öröm meghirdetője, míg a gyertya megáldását, felszentelését ebben az esetben is a celebráns vagy segédkező pap, diakónus végzi. Az ige liturgia. Az olvasmányokat már a Krisztus világosságába vetett hitfényében olvassuk. Felidézzük Isten csodálatos tetteit, melyet az üdvösség történet folyamán végbevitt. A teremtést, Izrael kiválasztását, az egyiptomi fogságból való szabadulást, vagyis az első húsvétot, a proféták jövendőléseit egészen a beteljesedésig, a keresztség szentségének kiszolgáltatásáig. Az Emmauszi tanítványok útját járjuk végig. Az olvasmányokon keresztül Krisztus Mózesen kezdve valamennyi prófétánál megmagyarázza mindazt, ami az írásokban róla szólt. Lángra gyújtja szívünket, hogy azután asztalhoz ülve vele felismerjük őt a kenyértörésben. Mindeközben meg lehet gyújtani a templom fényeit, de azt a megoldást is választhatjuk, hogy egyelőre csak a mécsesek világítanak, s majd csak a glóriára gyulladnak fel a lámpák, még erőteljesebben érzékeltetve a fokozatosságot. Minden vérasztásnak a legősibb időktől a katakombák korától fogva ugyanazok az alapelemei. A szentírás olvasása, zsoltáréneklés és könyörgés az Úrhoz. Ezen az éjszakán is ez a három elem váltakozik az ige liturgia folyamán. A vigília eredeti 4, másút 12 olvasmánya után könyörgések hangzottak el, kivéve azt a három olvasmányt, mely énekben végződik. E három ének, a Cantemus, Vinea, Attende, mindegyike szólótételként előadott traktus volt, a negyedik, a Sicut Servus pedig már a keresztelő kápolnába való átvonulás közben hangzott el. A mai miserend 7 ószövetségi olvasmányt tartalmaz, és az új Graduale Romanorum mindegyikhez traktust rendel. Ezekhez énekelheti szólista vagy a szkóla néhány tagja a Graduáléban közölt díszes, vagy az éneklőegyházban található egyszerűbb dallamon, az utóbbi esetben akár versenként, szkóla nép váltakozásban is. A katekumenek még egy gyors, összefoglaló oktatást kapnak a keresztség előtt. Nincs magyarázat, kommentár, elég a feltámadt Jézus jelenlétében olvasni az Ószövetség könyveit, s azok már is mind a beteljesülés fényében ragyognak. Amikor a teremtésről olvasunk, az új teremtésre, Krisztus testben való feltámadására is gondolunk. Amikor az Egyiptomból való kivonulásról, tudjuk, hogy a keresztelendőket ezen az éjszakán valóban kivezeti az Úr a bűn fogságából. A Vöröstengeren, azaz saját vérén át a tejjel mézzel folyó országba, az ígéret földjébe, vagyis az egy az ígéret földjére, vagyis az egyházba. Amikor Izajás prófétától az Úr szőlőjéről szóló éneket olvassuk, vagy azt a részt, amelyben a szomjazókat hívja, hogy jöjjenek és igyanak, ismét csak az egyházra és szentségeire gondolunk, amikor pedig Ezékieltől halljuk, tiszta vizet hintek rátok, és új leheletet adok belétek, különösen is a keresztségre, amelyben a keresztelendők víz és szentlélek által új életre támadnak. Isten nagy tetteiben mindig együtt kap fontos szerepet a víz és a lehellet, a lélek. Az ősvizek fölött már ott van Isten lehellete. A paradicsomban a bővízű források az életvizét jelentik, Ádámnak pedig orrába leheli Isten az élet lehelletét. A kivonuláskor is e két elemmel dolgozik Isten. Nagy szelet támaszt, amely visszatartja a tenger vizét, míg Izrael népe át nem kell. Azután pedig a feltorlódott víz lezúdul, és elnyeri az egyiptomiakat. A feltámadt Krisztus első gesztusa, hogy apostolaira lehel e szavakkal, vegyétek a szent lelket. Ezt a gesztust ismétli meg majd a pap, amikor az áldáshoz kapcsolódóan rálehel a keresztvízre. Nem szabad megmosolyognunk a liturgiának ezt a mély értelmű mozzanatát, mely profán hasonlattal élve olyan, mint az első segélynyújtáskor a szájon át való lélegeztetés. Mindkét esetben életmentésről, újjáélesztésről van szó, csak persze más-más szinten. Mindezek alapján nagyon is érthetővé válik az eredeti szertartásrend logikája, amelyben éppen ezen a ponton, ezután az új, a beteljesedett életről szóló olvasmány után következett az életfakasztó forrás megnyitása, a keresztvíz szentelés és a Szent Keresztség kiszolgáltatása. Keresztségünk misztériuma. A húsvét éjszakai liturgiát a Szentváros számára maga a pápa celebrálja saját püspöki templomában, a Lateráni Bazilikában. Először megszentelték és felajánlották Istennek az ünnepi fényt, azután felolvasták azokat az ószövetségi szövegeket, melyekben a keresztségi megszabadítás előképét hallhatták a keresztségre készülő katekumenek és a hívek, majd körmenetben átvonultak a baptisztériumba, ahol megszentelték a keresztkút, illetve keresztelési medence vizét, kiszolgáltatták a keresztséget, sőt eredetileg a bérmálást is. A körmenet visszajött a bazilikába, s a húsvéti szentségek ünneplése az eukarisztiával fejeződött be. A hiszek egyben megvalljuk, hiszem az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. A bűnök bocsánatának és a szent keresztségnek ez a szoros összetartozása is indokolja, hogy a keresztkút szentelés és a keresztelés, illetve ahol ez nincs, a keresztségre való emlékezés, a bűnbánati részhez kapcsolódjon, s ne a glóriával. A bűnbánati részhez kapcsolódjon, s ne a glóriával, alleluiával bevezetett evangélium olvasás után kerüljön sorra. Annál is inkább, mert régen az evangélium felolvasásán megkereszteletlen nem is lehetett jelen. A keleti rítusokban a mai napig kiküldik a katekumeneket az evangélium előtt, mert a krisztusi örömhír meghirdetése nem egyszerű felolvasás, hanem egyfajta istenjelenés, amelyben csak a beavatottak vehetnek részt. Az új római liturgia más szemléletet tükröz. A szentmisében való szentség kiszolgáltatást minden esetben az evangélium utára teszi, és szakítva az ősi hagyománnyal, ezt az uniformizált gyakorlatot írja elő húsvét éjszakáján is. Az ősegyház Krisztus feltámadását a legérzékelhetőbben a keresztség húsvét éjszakai ünnepi kiszolgáltatásában élte át. A római egyház hosszú évszázadokon át csak ezen az egy éjszakán keresztelt. Azok éjszakára, akik bár felkészültek, de valamilyen oknál fogva, például betegség miatt ekkor nem részesülhettek a keresztségben, rendelt még egy póthúsvétot, pünkösd vigíliáját. A 40 napos felkészülés után íme most elérkezett a szent pillanat, hogy a keresztelendők beletemetkezzenek Krisztus halálába, eltemetvén a régi embert, és vele együtt feltámadjanak az új életre. Életük Krisztusban van elrejtve, aki, hogy meghalt a bűnnek, egyszerre halt meg, de hogy él, az Istennek él. S vele együtt imára megkereszteltek is Istennek élnek. Krisztus halálának és feltámadásának ereje, e misztérium kegyelmi kihatása mindenek előtt a keresztelésben bontakozik ki. A liturgia mindig a teljes egyház cselekvése. Nem csak a földi, a még zarándok úton járó egyház, hanem a mennyei, a dicsőséges egyház is velünk együtt ünnepel. A mindenszentek litániáját elénekelve az egyház teljessége borul le a Szent Háromság Egyisten előtt, és könyörög a keresztelendőkért. A keresztelés és bérmálás végeztével a hívek mindnyájan felállnak, és kezükben égő mécsessel megújítják keresztségi fogadásukat. Ezután a pap meghinti őket szentelt vízzel, melyet még a keresztvíz szentelés előtt merítettek a keresztkútból. A két víz tehát nem ugyanaz. A keresztvíz a keresztség szentségének anyaga, ezért mindenki csak egyszer érinthet a kereszteléskor. A szentelt víz viszont szentelmény, amelyet bizonyos szertartások keretében rendszeresen használ az egyház, illetve amellyel mindannyiszor meghintjük magunkat, amikor belépünk a templomba. A glória és az alleluja visszaadása. A szenvedés idején elhallgatott a szent nép ajkán a dicsőítő ének a glória. Nagy csütörtök este drámai módon búcsúztunk el tőle. Most az éneklő egyházban közölt régi kedves szokás szerint valaki az énekesek közül kiáll a celebráns elé és énekli: Ó, fölséges Isten papja, állj a szent egyház közepére, és te légy az első, ki a királyok királyának tiszteletére megszólaltatja a dicséretet. Kérünk tehát, adjad ajkunkra az örvendezésnek énekét. A celebráns erre a szentély bejáratához megy, és a diadalív alatt megállva kezdi énekelni: Dicsőség a magasságban Istennek. Mire megszólal az orgona, a harangok és a csengők. Mi ez, hanem a túláradó öröm kifejeződése egy ősi karizmatikus nyelven, melynek szépségéhez hozzátartozik egyfajta visszafogottság is. Egyben kidomborítja a papnak egy már-már feledésbe merült szerepét, hogy ő a prekántor Isten egyházában, akinek mintegy elő kell énekelnie azt a dicséretet, melyet Krisztus a Szent Háromság közösségéből megtestesülésekor a földre hozott. A római rítus szerint nagy bőjben az alleluja énekléssel is bőjtölünk. Nem énekeltük 40 napon át, szinte el is felejtettük. Ezért most a Szent Lecke után a celebráns megtartja az egyetlen liturgiába iktatott énekpróbát. Háromszor egyre magasabban intonálja az alleluját, a nép megismétli, a szkóla vagy a kántor pedig melizmatikus verset ad hozzá. Az éneklő egyház ősi magyar trópussal vezeti be az alleluja visszaadását, ekkor a háromszoros ismétlés el is maradhat, annál is inkább, mert itt hosszabb szakasz csatlakozik hozzá a 117. Zsoltárból. A húsvéti allelujának saját dallama van, melyet az egész húsvéti idő folyamán énekelhetünk. A vigiliát záró laudes és a Szent Sír felnyitása. A matutinumot, vagyis a Szent Zsolozsma éjszakai imaóráját az olvasmányok sorozatával és a hozzájuk kapcsolódó zsoltárok éneklésével elvégeztük. Az eukarisztia ünneplése talán át is nyúlik éjfél utára, ezért a szent áldozás alatt már a húsvét vasárnapi hajnali imaórát, a laudest énekeljük rövidített formában, egyetlen zsoltárral és Zakariás énekével, a Benediktusszal. Ez az ének először üdvösségünk hajnalán hangzott fel, keresztelő Szent János születésekor, most pedig a végső korszak, a megkezdett eszkaton hajnalán, a feltámadt Krisztust, a hajnalcsillagot szívükben hordozó hívők ajkáról szól. A belső világosság lassan felkelti a napot. A teremtés művei közül az első az idő körforgásának törvénye szerint ébred, ám a Krisztus hívő ember szívében már az a nap ragyog, amely nem ismer alkonyt. A mi úrunk Jézus Krisztus, akinek arca, ruhája visszatérve a sírból szeliden tündöklik. Régi magyar szokás szerint a celebráns a posztkommunió után a mostranciát tartva az asszisztenciával halk orgonaszó mellett a Szent Sírhoz vonul, hogy kezében az oltári szentséggel felidézze a feltámadt Krisztus dicsőséges megjelenését. Feltámadtam, és újból veled vagyok, alleluja. Majd háromszor egyre magasabb hangon énekli Krisztus köszöntő szavait: Békesség veletek! És ünnepi menetben, zengő énekek között visszaviszi az oltári szentséget szokott helyére. A szertartás a Regina Céli és esetleg a pápai és magyar himnusz éneklésével ér véget.
Kedves hallgatóink, Barsi Balázs atya nagyszombati elmélkedését Berces András olvasta fel.